Mi inspirált téged, titeket a projekt elindítására? Milyen tapasztalatok hívták életre ezt a kezdeményezést?
Igazából ez az egész úgy indult, hogy én 11-es koromban körülbelül döntöttem el, hogy drámapedagógus szeretnék lenni, és ahogy telt az idő, elvégeztem a tanítóképzőt, és utána 2 éven keresztül Budapesten tanultam, hogy drámapedagógus legyek. Itt volt elméleti tudás is, amit kaptam, illetve egy olyan egyesülethez sikerült csatlakoznom, ahol gyakorlatba is ültethettem ebből a tapasztalataimat, vagy a tanultakat, és akkor utána egy pár évig így nem is foglalkoztam a drámapedagógiával, inkább nemzetközi szinten Erasmus projektek keretén belül, és aztán a párom noszogatására, hogy úgy mondjam, kezdtem el megvalósítani az álmomat, ami miatt ezt a sok mindent megtettem azelőtt is, ami miatt tanultam, hogy itt Székelyföldön is minél több gyereknek tudjam megmutatni azt a szemléletmódot, amit én is tanultam, amit kaptam és amit képviselek, és akkor így született egy posztom a női vállalkozói csoportban, ahol megtaláltam a kolléganőmet Emőt, aki elsősorban mint partner szeretett volna csatlakozni, de hogy akkor már úgy volt, hogy kíváncsi lenne, hogy a fiának milyen lehet ez a foglalkozás, vagy egy ilyen foglalkozás az osztályának, és akkor végül is ő általa indult el ez az egész folyamat, és aztán innen alakult ki, hogy ez milyen jó ez az elképzelés, és jó lenne, hogyha minél több diáknak nyárátszeredába el tudnánk jutatni ezeket a jellegű foglalkozásokat, és akkor így próbáltuk ehhez forrásokat, meg partnereket keresni.
Milyen módszerekkel dolgoztok a foglalkozások során?
Elsősorban drámapedagógiával foglalkozunk, persze azért szoktunk élménypedagógiai elemeket is beültetni egy-egy foglalkozásba, mert hogy a kolléganőm élménypedagógus is emő, és igazából amire mi a hangsúlyt tesszük, tehát ugye a drámapedagógiának több vonala van, egyrészt vannak a drámapedagógiai játékok, ami nagyon sok mindenki által ismert, és ebből is szoktunk vinni, meg szoktunk beemelni a foglalkozásainkba, viszont elsősorban mi a tanítási drámával foglalkozunk, vagy színházi nevelési előadásokat készítünk, ami nagyon konkrétan abból áll, hogy éles helyzetekbe helyezzük a diákokat, megkérjük, hogy ne 5. osztályosok legyenek, amennyi idősök mondjuk, hanem 9. osztályos diákokat játszanak. Próbálunk minél inkább eltávolítani a történetünket, hogy legyen egy biztonságos keret, amiben kipróbálhatják magukat. És akkor például, ami a leginkább elterjedt, az a bullying prevenciós foglalkozások, ugye ezekkel is szoktunk járni elsősorban. Ott konkrétan az van, hogy én bántalmazom a kolléganőmet, vagy a kolléganőm bántalmaz engem, és azt vizsgáljuk, hogy a diákok ezekre hogy reagálnak, és utána van egy reflexiós rész, ahol megbeszéljük, hogy mit kellett volna másképp tenni, és hangsúlyozzuk nagyban, hogy nem az áldozat vagy a bántalmazó kell vagy tud megváltozni, hanem inkább a közösségnek, hogy mekkora ereje van. És nagyon szeretném még kiemelni, mert nagyon sokszor hívnak engem, hogy megkérdezik, hogy én foglalkozok-e pszichodrámával. Ugye mind a kettő dráma szó, vagy ott van benne a dráma szó, de szeretném ezt hangsúlyozni, hogy a drámapedagógiának elsősorban a célja az tényleg a pedagógia, hogy egy adott kérdésre keressük közösen a választ a gyerekekkel, és bár lehetnek benne lelki elemek, de semmiképp sem egy mély önismereti folyamatról beszélünk, mint a pszichodrámánál.
Tapasztaltatok már konkrét változásokat osztályközösségekben? Tehát most arra gondolok, hogy volt esetleg visszajelzés tanárok részéről arra vonatkozóan, hogy a foglalkozásaitok után a gyerekek magatartása, magaviselete megváltozott.
Igen, volt több pedagógus is, akivel kapcsolatban vagyunk, jelezte csillogó szemekkel, hogy utána sokkal könnyebb volt a diákokkal, utána jobban odafigyeltek. Ugye ezt azért szeretném hangsúlyozni, és ezt mindig elmondom a pedagógusoknak is, akik megkeresnek engem, hogy mi csodát nem tudunk ígérni, én inkább kevesebbet szeretek ígérni. Most 2 óra alatt nem tudjuk megváltani a világot, ugye nyárátszeredában is ezért jött létre a projekt, hogy legyen egy ilyen folyamatossága ezeknek a foglalkozásoknak, hogy a gyerekek is tudják, mert egyébként várják is. Úgyhogy a legnagyobb visszajelzés nekünk az mindig az, hogy a foglalkozás végén a gyerekek megkérdezik, hogy mikor jövünk már, vagy hogyha már ott vagyunk az iskolában, és nem az ő osztályukban megyünk, akkor megkérdezik, hogy ugye hozzánk is jöztök. Szóval nagyon sok ilyet kapunk, de a pedagógusok is gyakran jelezték azt vissza, hogy utána valahogy nyugodtabb környezet volt, és nem volt annyi konfliktus, vagy mindenképp a foglalkozás után, mivel ez élmény alapú, azért sokkal tudatosabbak voltak a gyerekek.
Szerinted mi a kulcsa annak, hogy a gyerekek hosszú távon is hasznosítani tudják ezeket az élményeket a mindennapi konfliktus helyzetekben?
Szerintem maga az, hogy tapasztalati tanulásról beszélünk itt, de nagyon büszke vagyok, hogy tényleg mi soha nem megyünk egy száraz elmélettel, és nem azt próbáljuk lenyomni a gyerekeknek a torkán, hanem tényleg az egész foglalkozás játékos, nagyon élvezik, jól érzik magukat, és soha nem mondunk ki, vagy törekszünk erre, hogy ne mondjunk ki mi állításokat, hanem inkább kérdések által próbáljuk rávezetni a gyerekeket. Mert hogyha én vagy a társam mondtam ki valamit, mármint gyerekként, az sokkal hatásosabb, mint hogyha egy felnőtt mondaná ki számunkra. És tényleg mondom maga ez, hogy van egy jó élményük, van egy jó tapasztalatuk, hát például Nyárad-Szeredában pont így, hogy ugye évente járunk pályázatnak köszönhetően, így nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy nagyon sok diák azért így emlékezett egy-egy élményre, és hogyha ugye csak egy apró kis szösszenet is megmarad, hogy nem tudom, mondjuk a menő lány éppen hogy volt felöltözve, vagy maga az, hogy egy ilyen kis erdő lényeket játszottak, és hogy a patakba sírták a bánatokat a gyerekek, hogyha csak egy ilyen apró mozonat is megmarad, azért az úgy dolgozik bennük is, és úgy gondolom, hogy hosszú távon is ezt tudja hozni az eredményt, hogy egy élményt adunk nekük.
Hogyan látod, milyen szerepe lehet a drámapedagógiának a jövő oktatásában, itt különösen ugye a mentális egészség, illetve a közösségépítés terén?
Úgy gondolom, hogy óriási szerepe van, és ez egyre nagyobb lesz, nem hiába keresnek egyre többen minket a pedagógusok. Azt látom, hogy mindenki nagyon tudatosan próbálja nevelni a gyerekét, és ez nagyon érződik, de hogy sok szempontból viszont a gyerekek nem biztos, hogy ugyanazt a mintát kapják, mint mondjuk az én gyerekkoromban. Ugye eleve változott a világ, és amit szeretnék kiemelni, szerintem ami nagyon fontos és káros a mai gyerekekre nézve, azok ugye a telefonok. És nagyon jó azt is látni például, hogy mi tényleg arra törekszünk, hogy egy élményt adjunk a gyerekeknek, és szoktunk csinálni olyan gyakorlatokat így egy-egy foglalkozás végén, ami meg is erősítheti őket. Például egy ilyen nagyon egyszerű gyakorlat, hogy aki szeretne, az körbe mehet, és az osztálytársai jó dolgokat kell mondjanak neki. És nagyon érdekes, hogy milyen sokan jelentkeznek, és milyen jól esik nekük, mert hogy nem kapnak biztatást, sok támogatást úgy amúgy a társaiktól a mindennapokban. És akkor pont egy ilyen foglalkozás után volt, hogy megkérdeztem, hogy mik az erőforrásaik a gyerekeknek, hogyha mégis bántalmazzák őket, nehéz napjuk van, akkor mi az, ami segíthet, mi az, ami támogathatja őket ezekben a nehéz időkben. És az egyik kislány azt mondta, hogy az én videóim, ugye én tartalmakat is készítek, mert úgy gondolom, hogy úgy lehet hitelesen valamiről beszélni, van cyberbullying prevenciós foglalkozásunk is, úgy lehet hitelesen valamiről beszélni, hogyha mi is ott vagyunk és jelen vagyunk abban a dologban, és akkor a kislány elmondta, hogy neki az én videóim adnak, az az erőforrás, vagy az ad egyfajta bátorítást, megerősítést a mindennapjaiban, és ez nagyon jól esett, hogy egy ilyen pluszot is tudunk adni, hogy tényleg tudunk mutatni nekük egy más utat, vagy egy jó mintát. Igazából nagyon sokszor ez is a célunk, hogy ebben a érdekes világban tudjunk adni egy jó utat számukra, vagy amit mi úgy gondolunk, hogy tényleg hasznos és jó példával tudjunk szolgálni előttük.
A kezdeményezéshez Szászemőke szociális munkás is csatlakozott, akit Bernadett munkája inspirált, és aki több gyerekes anyukaként szintén fontosnak tartja a téma feldolgozását.
Egy csoportban láttam Bennek a felhívását, hogy szeretne ilyen jellegű foglalkozásokat szervezni, tartani, és szülőként nagyon-nagyon lelkes voltam rögtön. Úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon szeretném, hogy a gyerekeim ilyesmiben részesüljenek, és hát úgy, mikor felvettem a kapcsolatot Bennivel, akkor úgy mellesleg megjegyeztem, hogy hát engem is érdekelne, hogyha valamit úgy segíthetnék, vagy úgy szívesen része lennék ennek, mint szervező, mint játszó, de hogy én azzal is nagyon elégedett leszek, hogyha csak a gyerekeimnek sikerül egy-egy ilyen foglalkozást leszervezni. Így indult igazából a mi ismerettségünk, azelőtt nem is ismertük egymást, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és aztán jöttek a lehetőségek. Többnyire drámapedagógiai foglalkozásokat tartunk, ami azt jelenti, hogy magának a drámapedagógiának módszereit használjuk, de más módszerekben is képződünk úgy, mint élménypedagógiában, akár vagy kettpedagógiában, és az ott tanult módszerekből is azért bebeviszünk dolgokat, amit látjuk, hogy nagyon megy a gyerekeknél is, talán egy-egy foglalkozáshoz, azokat becsempészük. Például tudok erre példát mondani, ugye a kettpedagógiában nagyon fontos a szemléltetés, vagy megalkotni bizonyos dolgokat, hogy kreatívan hozzá tegyen a történethez valamit a gyerek, és amikor olyan történetünk van, akkor ezt nagyon szívesen alkalmazzuk, hogy a játékteret, a játékszínteret, azt a gyerekek különböző kicsi, apró dolgokból, amit a kettpedagógiához is használunk, azokból alkotják meg a játékszínteret. Teret adva annak a gyerekek kreativitásának is, és egy másik fajta fajta részvételnek. Így lehetőségük van részt venni a folyamatban, nem csak játszóként, hanem alkotóként is. Az egyik tanci azt jelezte vissza, hogy konkrétan látszott a foglalkozás alatt az egyik gyermekről, hogy ez a felismerés, hogy ez bullying. Tehát, hogy ez bántalmazás. Az, hogy én így viselkedek, így beszélek a másikkal, beszólok neki, ez bántalmazás. Tehát, hogy konkrétan látszott azon a gyereken, illetve több foglalkozásunk van, ami a bántalmazást célozza meg. Van olyan is, amikor bántalmazási helyzet kerülhet elő, de nem a bántalmazás a témája annak a foglalkozásnak. És nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy abban az osztályban, ahol egyik évben a bántalmazós történetet vittük, és ugye átbeszéltük lépésről lépésre a dolgokat, és tudták, hogy akkor mi a bántalmazás, mi számít bántalmazásnak. Következő évben mentünk egy másik foglalkozással, ahová nyitott volt a kérdés, tehát, hogy bevihették volna a bántalmazást, de nagyon odafigyeltek arra, hogy ne. Tehát, hogy láttam azt, amikor valakinek jött volna intuícióba, hogy nyúl a sapka után, hogy levegye és elkezdje dobni, rám nézett, és visszahúzta a kezét. Ez így a személyes tapasztalatom az, hogy tudja, az, hogy a mindennapi életben ezt mennyire tudnak a saját szerepeikből, amiket futnak, és az osztály dinamikájából tényleg hátralépni, kilépni, és azt mondani, felismerni, hogy ez bántalmazás, ezt nem csinálom. Ez nagyon sok mindentől is függ, de úgy gondolom, hogy a maga az el van ültetve.